és a jobbat szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Napok óta brutális erdőtüzek pusztítanak Kalifornia államban. A tűz több tízezer hektárt emésztett fel, és eddig több mint 9000 ingatlan rongálódott meg. A hatóságok szerint már legkevesebb 11 halálos áldozata van a katasztrófának, és az ember életben mért veszteség további növekedésére számítanak. A tengeren túli filmipar központja és a hírességek által is sűrűn lakott Los Angeles is a tűzvész által sújtott államban található. Az egyik legpusztítóbbnak emlegetett tűz miatt eddig legalább 130 ezer embernek kellett elmenekülnie. Az államban körülbelül 5300 lakó ingatlan semmisült meg a légi infravörös technológiával készített becslések szerint. A tisztségviselők hangsúlyozták, a tűz eloltása után tudnak csak pontos számot mondani, azonban az már most is látható, hogy anyagi károk tekintetében Los Angeles történetében a legnagyobb pusztítás történt. A veszteségek az első becslések szerint meghaladják az 50 milliárd dollárt. Kitört a kelet-indonéziai Ibu vulkán szombaton, lávát és 4 kilométeres füstoszlopot lövelt az égbe, közölte a helyi földtani hivatal. A Malaku-sziget csoport Halmahéra szigetén található tűzhányó egyike a legaktívabbaknak Indonéziában. A lávát a kitörés fészkétől 2 kilométernyire is lehetett észlelni, jelentette be a meteorológiai hivatal. Az indonéziai szigetvilágban gyakoriak a földmozgások és vulkánkitörések, mert az ország a csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik. Celebes szigetének északi részén tavaly a Ruang tűzhányó lépett működésbe, a szomszédos szigetek több ezer lakóját kellett kimenekíteni. Az elmúlt fél évben több mint 1 milliárd műanyag palackot, fémdobozt és üveget váltottak vissza Magyarországon. Karácsony és az új év között több napon is 10 millió felett volt a napi visszaváltások száma, ami megdöntötte az eddigi augusztusi 8 milliós rekordot, közölte a MOHU. A vállalat célja, hogy a visszaváltási helyek száma a jövőben tovább emelkedjen, ezzel is támogatva a visszaváltási arány növelését. A vásárlók körében továbbra is a bolti utalvány a legnépszerűbb visszaigénylési mód. Ilyen formában több mint 40 milliárd forintot fizetett vissza a MOHU. Európában egyedülálló módon a visszaváltási díj közvetlenül bankszámlára is kérhető. A fogyasztók mintegy 17%-a él ezzel a lehetőséggel. A palackonként járó 50 forint karitatív célokra is felajánlható. Mostanáig több mint 118 millió forint gyűlt össze a gyermekkórházak részére. Jövő hét közepéig lehet pályázni a népszerű zöld energia támogatásra, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Közleményük szerint a magyar családok előtt egy éve, 2024. január 15-én nyílt meg a jelentkezés lehetősége a Napenergia Plus programba. A kormány ingatlanonként legfeljebb 5 millió forinttal segít az energiatárolót is tartalmazó modern napelemes rendszerek telepítésében. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2025. január 15-én, jövő hét szerdán lejár. A minisztérium közölte azt is, hogy a kormány a Napenergia Plus programban 105,8 milliárd forintos keretösszeggel ösztönzi a családok zöld energia beruházásait. Az új év különleges alkalmat hozott a magyar természetvédelem számára. 2025-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Kiskunsági Nemzeti Park, amely hazánk második nemzeti parkjaként alakult meg 1975. január 1-én, írja az Agrárminisztérium. A park az elmúlt fél évszázad során a természeti értékek védelmének, az ökoturizmus fejlesztésének és a környezeti nevelésnek a szimbólumává vált, egyedülálló természeti kincseket és kulturális örökséget őrizve az utókornak. A jubileumi évben számos programmal, rendezvénnyel és pályázattal várják a természetkedvelőket. Híreink végén az időjárásról. Felhős idő valószínű hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Északkeleten fordulhat elő elvétve egy-egy hózápor. Másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi irányú szelet nagy területen kísérhetik erős, az északnyugati, nyugati ország részben viharos lökések. Keleten viszont gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
At the door, who's always chewing gum, not so pretty but not so dumb and sweet, Miss
Ha ha ha! íróasztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
71 éve, 1954. január 9-én hunyt el Vízvári Mariska, magyar színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja. A most következő riportban többek között róla is szó lesz. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Mikita Gábort, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusát, akivel most érdekességként éppen egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, és nem egy kulturális programajánló műsorban, de nem véletlenül kerestem meg Önt, hiszen gasztronómiai témájú érdekességeket, különlegességeket árul majd el nekünk az előttünk álló jó néhány percben olyan színésznőkről, akik bizony a konyhában is ügyeskedtek.
Jó pár színésznő nem csak a színpadon, de a konyhában is nagyot tudott alkotni. Kezdetektől fogva jó pár ilyen színésznőt tudunk felsorolni. Számunkra ugye meghatározó személyiség itt Miskolcon Dériné Széppataki Róza. Hát ő is leírta a naplójába, hogy amikor felültek az Echo szekére, Tália szekerére, és tudták, hogy több napig fognak szekerezni, és nem fognak eljutni jobb, módosabb vendégfogadókban, nemigen lesz lehetőségük étkezésre, akkor bizony utazás előtt Dériné is napokon keresztül sütött, főzött olyan ételeket, amelyekről tudta, hogy a szekére nem fog megromlani, több napig is lehet szállítani ezeket az étkeket, és hát meglepő, de bizony ő már nagyon hamar a kávénak nagy szerelmese, rajongója volt, úgyhogy bizony kávéfőző masinája is volt, és útközben, amikor megálltak valahol egy-egy réten, patak mellett, akkor bizony kávét is főzött, és a kollégáit is kínálta. Sőt, még azt is leírta, hogy hol évtizedek múltán is emlékezett, hogy melyik vendégfogadóban ivott ihatatlan kávét, és hogy a kassai nemesi házban viszont milyen fantasztikus tejszínhabos igazi jó kávéval kínálták meg. És hát ez a hagyomány, az ízek szeretete azért folytatódott, tovább tudta adni a színésznőknek. Így az ő utódjának, a Nemzeti Színházban Laborfalvi Rózának, aki nem csak tragikaként vált híressé, hanem háziasszonyként. Leírták róla, hogy amikor a Jukai Mór édesanyja és a családja meglátogatta a ifjú párt, akkor döbbenten látták, hogy a feleség, Laborfalvi Róza a konyhából jön ki, az ingúj feltűrve könyökig, és véres kézzel érkezik a konyhából, és mondta, hogy hát a szakácsnéja az nagyon érzékeny lelkületű, és annyira megszerette a libájukat, hogy még tömni sem bírta, nemhogy levágni, ezért aztán a színésznő vállalta fel a nehéz feladatot, ő vágta le, ő belezte, és készít tette az ebédet, ami nagyszerű fogadtatásra talált, sőt, a nagy családi ebéd után még ahhoz is volt ereje a Borfalvi Rózának, hogy délutáni uzsonnára fogadja a Nemzeti Színházi barátokat is, Egressy Gábort, Lendvai Mártont, saját maga sütötte foszlós kaláccsal fogadta őket, és a svábhegyi friss meleg tehintellyel szolgálta fel a finom kalácsot. Amikor pedig Balatonfüreden töltötték a nyarakat, akkor ott szintén nagy társasági életet éltek, és ott is az est fénypontja mindig a Laborfalvi Róza által feltállalt ételek voltak. A középpontban a balatoni halászat adta, finom halak álltak, és híressé vált a csemegéje is, a jégbehűtött dinnyét ugyanis rummal és tejszínhabbal szolgálta fel.
Jól hangzik, még ennyi év elteltével is.
Ugye azt írják a szakírók természetesen, hogy azok az ételek, amelyeket jókairól neveztek el, természetesen laborfalvi róza főztjei voltak, tehát tulajdonképpen nevezhetnénk laborfalvi nevűnek is azokat az ételeket, amelyeket az íróról neveztek el, hozzá kapcsoljuk. A következő színésznő, akinek a konyhájába benézünk, Blaha Lujza, aki énekesnőként azzal vált híres, hogy tényszerűen írja le minden róla író, szakember, író, hogy ő az, aki Pestet magyarrá tette a magyar szóval, a magyar dallal, a német nyelvű, német kultúrájú város neki köszönhetően lett magyar város, és ez a magyaros érzület, ez megjelent az ő konyhájában is. Leginkább a magyaros ízeket szerette. Nagyon híressé váltak már életében is a főztjei, nem egy bekerült a korabeli konyhaművészetbe. Például a bélszint nagyon gazdagon tálalta májjal, gombával, hagymával. Ez egy különlegesen híres étele volt. Nagyon sokan vették át, az rakácsművészek is az ő receptjét, de sorolható még, hogy mi mindenhez volt érzéke, a befőttjei, a lekvárai nagyon híresek voltak. Neki is egyébként Balatonfüreden volt nyaralója párházzal arrébb, mint a Jókai házaspárnak. És hát megtörtént egyszer, hogy annyira híres volt az ő konyhája, hogy amikor egy nemes hölgy bekopogtatott váratlanul Blaha Lujzához, akkor a színésznőt ugyan nem találta otthon, de a házvezetőnőt megkérte, hogy mutassa már meg a konyháját is, és a befőtt gyűjteményt is a kamrában, mert annyira híre ment az ő főztjének, és amikor távozott a hölgy, akkor úgy köszönt el, hogy mondja meg a művésznőnek, hogy Erzsébet királyné járt itt.
Nagyon jó történet. Akkor Sziszi meglátogatta Blaha Lujzát.
Igen, és kíváncsi volt a főzési tudományára is. Hát szomorú, hogy éppen a színésznő nem tartózkodott otthon, de jelzi Blaha Lujza hírességét, népszerűségét és sokoldalúságát ez a történet. Érdekessége, hogy ugye egy tortát és fánkot is kötnek az ő nevéhez. Ez valójában nem az ő készítménye volt, hanem egy szabadkai szakács készítette az ő számára el, és így kapcsolódott a nevével össze a Blaha fánk és a Blaha torta, de ettől függetlenül jó pár olyan recept van, ami az ő nevét, az ő főzőtudományát őrzi. A harmadik színésznő egy olyan színésznő, aki bár kiválóan működött a színpadokon, de mégsem a színészetének, hanem a szakácstudományának köszönheti, hogy a mai napig emlegetjük. Ez pedig Vízvári Mariska. Ez a színésznő egy színészdinasztia tagjaként látta meg a napvilágot, úgyhogy már kislányként is színpadra került, és olyan tehetséges volt, hogy a színi tanulmányait sem kellett befejeznie, azt mondták, hogy mindent tud, menjen és játszani, méghozzá azonnal a Nemzeti Színházba is szerződtették. Hát itt a korának megfelelően először naívaként, tragikaként foglalkoztatták, de nem ez volt az ő igazi szerepköre, tehát ebben a szerepkörben nem tudott sikereket aratni, hanem amikor a első komikai feladatát megkapta, akkor derült ki, hogy ez az ő igazi oldala, a humor és a karakter megteremtése. Úgyhogy ő nyugdíjaztatásáig a Nemzeti Színháznak volt egy foglalkoztatott tagja, emellett a mai közönség is láthatja még, mert nagyon sok magyar filmben is játszhatott, koránál fogva már idősebb női figurákat, hol kedves, szeretetreméltó, hol házsártos asszonyokat, úgyhogy érdemes ilyen vonatkozásban is keresni a filmeket, hogy hol lehet látni Vízvári Mariskán, mert hogy a magyar szakácsművészetnek és a magyar főzésnek egy meghatározó személyiség felelőssége lett. Ugyanis a színházi élet hasábjain belül elindult egy sorozata a Konyha művészete címen. Ez annyira népszerű volt, hogy 1931-ben össze is gyűjtötték a recepteket, könyvben is kiadták, plusz megjelent egy külön kötete, a 100 specialitás, amiben a vidék, illetve a külföldi, szélesebb körben nem ismert ételkülönlegességeket jelentette meg. A Szakács könyve, a 31-es Szakács könyve aztán olyan népszerű lett, hogy évtizedenként újra és újra megjelentették. 1944-ben, majd az 50-es években is újra kiadták ezt a kötetet, és a legnépszerűbb szakácskönyve lett ez a magyar háziasszonyoknak. Valaki úgy jellemezte, hogy egy háziasszonyat, tanácsot az asszonyoknak, a tapasztaltabb, a kevésbé tájékozottaknak. Egy ma is nagyon jól forgatható, különleges kötet ez. Egyrészt érdekessége, hogy a hagyományos főzési kultúrát is őrzi, de nagyon sok újítással is élt. Meghökkentő, hogy 100 évvel ezelőtt például ő már a zapkását, a ketchupöt aktívan használta, amelyek ugye pár évtizede lettek népszerűek a magyar konyhában. Úgyhogy egy újító személyiség is volt, azon túl, hogy persze a korabeli főzési kultúrának nagyon sokféle oldalát, hagyományát is megőrizte, megírta, és természetesen ugye 100 évvel ezelőtti receptekről beszélünk, tehát sok mindenthez másképp viszonyulunk, tehát ő még nagyon gazdagon bánt a liszttel, a vajjal, a tojással, ezekből a mai szakácsasszonyok jóval kevesebbet használnak, vagy a cukrászrecepteknél a mandulával, a dióval nem spórol, tehát bizony a pénztárcához is kellene nyúlni, akik egy az egyben ezeket a recepteket akarnák használni, de ugyanakkor jó pár olyan receptje is van, ahol viszont kifejezetten a takarékosságra adott példát, és azok, akik a húsmentes étkezést szeretik, azoknak szintén egy aranybánya Vízvári Mariskának a szakácskönyve. Úgyhogy jó, szívvel ajánlják a mai gasztronómiával foglalkozó szakemberek is az ő kötetét.
És ha minden igaz, önnek még személyes emléke is van a Vízvári Mariska szakácskönyvével kapcsolatosan.
Valóban, atyai nagymamám ugyanis velünk élt, és 18 éves koromig ő főzte a családi étkezéseket, étkeket. És az 50-es évekbeli Vízvári Mariska szakácskönyvből főzött, úgyhogy elmondhatom, hogy a színházi kultúrát, a színházi szeretetét is egy színésznő szájíze és főztjei alapján szívtam magamba.
Köszönöm szépen az érdekes történeteket Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának. Hát őszintén megmondom, hogy ha nem hallottam volna öntől ezeket a történeteket, nem is képzeltem volna, hogy ilyen ügyesek voltak nem csak a színpadon, hanem még a konyhában is az ön által megemlített színésznők.
Valóban vannak tehetségek, akiknek a tehetség nem fér bele egy kategóriába, hanem több irányban, és ki tudják bontakoztatni a bennük levő tudást. Ez egy nagyon izgalmas példa arra, hogy nők, akik több helyszínen is helytállnak, sőt, nagyot tudnak alkotni. Azt gondolom egyébként, hogy aki a maga fő területén maximalizmussal végzi a feladatát, teljes odaadással és kreativitással van jelen, az általában az élet más területein is ugyanilyen odaadással, ugyanilyen igényességgel lép fel, és ezek a színésznők, ezek a életutak erre példák.
Köszönöm szépen önnek még egyszer a riportot, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, hasonlókat kívánok én is, önnek is, és a hallgatóknak.
Thank you. signorina, csókolom a halvány kis kezét, engedje meg, hogy az esti csendbe sóhajtsam a nevét. Mi a Bella signorina, mondja, mire vár a kis szívem, megvigasztalom én boldogan, ha nincsen senkien. Könyörgöm, súgja meg, hogy szeret, egy kis flörttel lehet, földre hoznám szívesen a csillagos eget. Mi a Bella signorina, csókolom a halvány kis kezét, engedje meg, hogy az esti csendbe sóhajtson a
konyha napját 2008 óta ünnepeljük minden évben, január 17-én. A történetek szerint azért ezt a dátumot választották a világ egyik legkedveltebb konyhájának, mert erre a napra esett remete Szent Antal ünnepe is. Az Olaszországban népszerű szent, a háziállatok, a hentesek és a szalámik készítők védőszentje. És ezen a napon kezdődik az országban a farsang időszaka is. Így nem meglepő módon a most következő riportban az olasz ételekről lesz szó.
Azt hiszem, hogy az olasz ételekről nem lehet eleget beszélni, és természetesen a teljesség igénye nélkül mi is most csak néhányat emelhetünk ki közülük, de melyek is a fontosabb, jellegzetesebb olasz ételek?
Artner Oszkárné háziasszonyt hallják.
Általában csak a pizzát ismerjük, a milánói meg a bolognai makarónikat, illetve spagettiket, pedig nagyon sokféle ételt készítenek, csodálatosan fűszereznek, egészségesen táplálkoznak, olívaolajjal főznek, sok halfélét is fogyasztanak. Tehát ennyit előjáróba. Nos, ha az ember maga elé képzeli Olaszország térképét, akkor észak-déli irányba egy elég keskeny, hosszú országot látunk. Mondanom se kell, hogy másképp főznek az északi tartományokban, Lombardiába és Piemontban, vagy másképp főznek a déli vidékeken, Szicíliában, Kalábriában. A déli rész mindig is szegényebb volt, az északi iparosodott rész pedig mindig is gazdagabb volt, ez nagy mértékben befolyásolta az ő étkezési szokásaikat is. A tengerparton meg természetesen hát sok halfélét fogyasztanak, meg tengergyümölcseit. A déli részen rengeteg olajfájuk van, ennél fogva sok olajbogyót fogyasztanak, salátákhoz használnak, ugyanakkor a kapribogyót pástítomokhoz, húsételekhez, ízesítésekhez használják. Vagy említsük még meg az olasz fűszereket, szerintem nagyrészt innen jöttek, a rozmarin, bazsalikom, kakukkfű. Ők is nagyon szeretik a fokhagymát, és elég sokat is fogyasztanak. Ezen kívül nagyon sok tésztaételt fogyasztanak az olaszok. Gondoljunk csak a különböző pasztákra, spagettikre, és hogy mondjam el, hogy az egyik ok, amiért ezek az olasz tészták olyan finomak, az, hogy nem főzik agyon a tésztát. Ők úgy mondják, hogy al dente, tehát fog keményre, roppanósra főzik csak. A másik tényleg a valóban nagyon jó ízűen befűszerezett paradicsomos szószok. A harmadik ok, ami szerintem gusztusossá teszi ezeket az olasz ételeket, amikor látjuk a filmekben, hogy az olasz család leül a vacsorához, körbeülik a nagy asztalt, és hatalmas hangzavarral megbeszélik a napi eseményeket, az már a legegyszerűbb ételt is roppant vonzóvá teszi. Az olaszok szeretik ezen kívül még a rizst is. északon Milánó környékén nagyfej hagymát ledinsztelnek, erre teszik a rizst, fölengedik húslevessel, befűszerezik, és kevernek bele reszelt sajtot. És a végén, amikor kész, még akkor még további sajtot kevernek bele. Csodálatos ízt ad neki. Az olaszok, mint minden mediterrán ország, szívesen fogyasztanak padlizsánt is. A töltött padlizsánt egész különlegesen csinálják, ez annyiból más, hogy a nyers padlizsánt félbevágják, kikaparják a belsejét és azt felaprítják, a megmaradt padlizsán hajókat pedig egy kicsit megfőzik. Amíg ez fől, addig megpirítanak itt is nagyfej hagymát, tesznek rá bőven fokhagymát és gombát. Ezt összepárolják, tesznek még rá paradicsomot, paprikát, ráteszik a padlizsán darabokat, bazsalikommal fűszerezik, picit sózzák, borsozzák, és ezt töltik a padlizsán hajócskákba, kizsírozott serpenyőbe vagy vepsibe beleteszik, egy kis húslevest öntve alája, puhára párolják, természetesen ennek a tetejéről sem maradhat le a reszelt sajt. Az olaszok nagy zöldség szeretők, de ők másképp készítik a rakott zöldségeket, mint mi. Vegyük például a spárgát. Leraknak egy sor megfőtt spárgát, megszórják reszelt sajttal, és így tovább. Az utolsó spárgasor tetejére talán egy kicsivel több sajtot tesznek, rámorzsolnak magyaró nagyságú vajdarabokat, leöntik kis tejfellel elkevert tojássárgával, és így sütik készre. Tetején ennek is természetesen a reszelt sajt van. Az olaszok nagyon sok bárányhúst vagy birkahúst, sőt mondhatni kecskehúst is fogyasztanak, főleg a szegényebb vidékeken. Egyik olaszországi étkezési élményemet akkor szereztem, amikor sok évvel ezelőtt Rómából Velencébe utaztam vonattal. Hát elég hosszú az út, 2-3 óra zögykölődés után mindannyian előszedtük a elemúzsiás csomagunkat, és megkínáltuk egymást. Én magyar szalámival, illetve konyakos meggyel tudtam kínálni az utitársakat, a mellettem ülő fiatalember pedig kinyitotta a táskáját, ez körülbelül egy, mint egy világatlasz, akkora bőrönd volt, ebbe semmi más nem volt, csak egy barna csomagoló papírba csomagolt valami gyanúsan barna hús. Levágott belőle egy szeletet, és a bicskájára szúrva oda nyújtotta felém. Nem akartam megbántani, mert ő ma a magyar szalámit megdicsérte, illendő módon elfogadtam, és gondoltam, hogy lesz, ami lesz, ezt megpróbálom lenyelni. És amikor számba vettem azt a falat sült húst, olyan csodálatos élményben volt részem, és az porlott szét a számba, olyan vajpuha volt, azon kívül a fűszerezése egyszerűen tökéletes volt. Mivel én csak egy-két szót tudtam olaszul, ő meg semmit magyarul, kézzel-lábbal próbáltuk megmagyarázni, hogy mitől ilyen finom. Hát amennyire kivettem, ebbe is volt rozmaring is, kakukkfő is, bazsalikom is, azon kívül bőven fokhagyma, és hát természetesen a sóbors. Nyilván lassan sütötték, mert a hús legbelsejét is átjárta ez a finom aroma.
És van valamilyen neve ennek a húsnak?
Nem tudtam neki nevet adni. Szerintem ő sem mondta, erre már nem emlékszem, de nekem ez mai napig is, mint az olasz báránysült, úgy maradt meg az emlékezetemben. És hallottam már úgy is fogyasztani az olasz báránysültet, hogy tulajdonképpen csak sóval, borssal fűszerezik be, hirtelen kisütik, majd úgy párolják puhára, hogy citromlevet csöpögtetnek rá. Így én még nem kóstoltam, de egész biztos nagyon finom lehet. Egyszer érdemes lenne kipróbálni. Olaszok természetesen a húspogácsát is egy picit másképp készítik, mint mi a fasírozottat. Hát egyik az, hogy ebbe kivételesen nem tesznek fokhagymát, a másik pedig az, hogy amikor kisütik a húsgolyócskákat, van, hogy bőforró olajba, de olyan is van, hogy kiolajozott serpenyőbe belerakják, beteszik a sütőbe, úgyhogy egy kis húslevest öntönek alája, ezt inkább párolják, és amikor kész, akkor leöntik bőven befűszerezett jó olaszos paradicsomszószal, megszúrják reszelt sajttal, és még visszateszik a sütőbe egy pillanatra. Természetesen, mint minden sajtos ételhez, az asztalra még külön is szoktak adni finom reszelt parmezán sajtot. Olaszországról beszélve még említsük meg a cannellonit. Ezt úgy képzeljük magunk elé, aki még nem látott, mintha egy újnyi hosszú és körülbelül 1,5-2 centis átmérőjű makaróni darab lenne. Különböző töltelékkel lehet megtölteni, egyik kedvencük, amikor megpárolt parajjal töltik meg, vagy esetleg egy kis tórót is tesznek hozzá, a másik pedig, amikor darált befűszerezett hússal töltik, mindkettőnél lehet alkalmazni, hogy leöntik bőven paradicsomszószal, beteszik a sütőbe és készre sütik. Csodálatosan finom étel. És Olaszországról még csak egy mondatot, ez most nem az kifejezetten az édességek műsora, hogy fantasztikusan finom fagylaltjaik is vannak, és könnyű vörös borúk, amit szívesen fogyasztanak az olaszok.
Az elmúlt percekben Artner Oszkárnét hallották.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fáy Eszter Franciska ferences kisnővérkével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Franciska nővért, a ferences kisnővérektől.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus! Franciska nővér vagyok Szent Ferenc kisnővéreitől, és jelenleg a Miskolci házban lakom, onnan érkeztem most ide Egerbe a stúdióba.
És nem csak hogy ide, hanem ha jól hallottam, akkor tulajdonképpen te most tanulni is ide jársz Egerbe, és valamire nagyon készülsz.
Igen, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a vodapedagógus szakján vagyok most első éves. Konkrétan ma éppen egy vizsgáról érkeztem.
Szóval egy nagyon fiatal nővérke ül a stúdiónkban. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy történt ez az egész, hogy most itt ülünk és erről beszélgetünk. Honnan indult a te történeted? Hogy volt az, amikor a Jóisten megérintette a te szívedet?
Igazából 2015-ben kaptam a hivatásomat. Előtte éltem igazából a magam életét. Gyakorló római katolikus családba születtem, tehát így az életem része volt kicsi korom óta az, hogy rendszeresen járunk misére, hittancsoportba, kórusba, elég aktív plébániai életet éltünk így családilag is, és így éltem szépen magam kis elképzeléseivel, álmaival, elvégeztem a jogi egyetemet, ügyvédjelöltként dolgoztam 3 évet, és úgy szépen rendezgettem a magam kis életét, vártam, hogy jöjjön a szőke herceg a fehér lovon. Valahogy nem találta azt a lovat, vagy nem tudom, mi történt. De hogy elmentem 2015-be, akkor most megérkezünk, elmentem egy zarándoklatra. Minden évben megszervezik ez az Esztergomból Mátra Verebé Szent Kútig menő ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat. A nevében is benne van, gyalog megyünk Esztergomtól Szent Kútig, és minden évben augusztus 15-én indulunk, és 20-a előestére, 19-én este érkezünk Szentkútra. Ebben önmagában nem volt semmi különös. 12 éves korom óta minden évben járok erre a zarándoklatra, úgyhogy ez így az éves lelki program szerves része volt. És hát akkor 2015-ben, szintén régi szokásom az híven, augusztus 20-a reggel mentem a templomba imádkozni, és ott éreztem azt, hogy most valami más. Most itt belül valami történik. És nem tudtam megmondani, hogy ez micsoda. Még így nem volt se alakja, se semmi. Csak azt éreztem, hogy most valami mozog. Így belül. Elején még így lenyintettem is rá, hogy jó, hát egy zarándokleton előfordul az ilyesmi, majd elmúlik. De hogy nem múlt el, hanem így szép fokozatosan egyre erősebb lett. És aztán egy hónappal később volt a Szerzetesek Tere nevű rendezvény, ahova én, hát az is vicces, hogy hogy kerültem oda, volt ott egy szerzetesi kórus, ahol én ilyen kis beépített kis kakukktojásként voltam benn, még egy páran voltunk így lányok, a kórusvezető így. A férfi karban a saját rendtársaiból tudta, hogy ott le lesz egy-két stabil embere, a női szekcióban nem, mivel hogy az ország különböző részeiről jövő szerzetesekből állt a kórus, túl sok időnk nem volt próbálni közösen, ezért néhány lányt ott a plébániáról így megkért, hogy ilyen beépített téglákként legyünk benne, hogy így vigyük a szólamot. Mondta, hogy hát öltözzünk föl úgy szépen, szoknya, blúzen, kis szolídan, és majd azt hiszik, biztos jelöltek vagyunk valahol. És hát így kerültem én oda a szerzetesek terére. De hogy amikor onnan jöttem haza, akkor már így egészen világos alakja volt ennek a megfoghatatlan valaminek. És az elején még volt bennem egy nagy nyugtalanság, hogy ez most itt mi? Egész életemben arra készültem, hogy családanya legyek. 4 éves korom óta az esküvői ruhámat tervezem. Már listám volt arról, hogy milyen nevet akarok adni a gyerekeimnek, tehát, hogy teljesen, abszolút így a családos hivatásra készültem. Erre most itt van ez valami, amivel nem tudok itt mit kezdeni. És aztán hogy ez a nyugtalanság így már kezdett arra a szintre jutni, hogy most már legyen valami. Ezt én így nem bírom tovább. akkor érkezett így meg ez a hívás.
És hát én egy ilyen kis romantikus lélek vagyok, úgyhogy nekem ilyen lánykéréses hivatásom van.
Mint egy igazi lánykérésnél szabadott rá nemet mondani, ez is nagyon egyértelmű volt számomra, hogy ez nem olyan, hogy na, ha ezt most nem fogadom el, akkor kész, akkor innentől kezdve bukta, hanem hogy erre én teljesen szabadon mondhatok igent vagy nemet. És hogyha én a családos hivatást választom, akkor lesz férjem, gyerekem. Hanem ez így teljesen szabadon rám bízza ezt a döntést, de meghív erre az életre. És hát egy olyan boldogság lett így bennem, hogy annak ellenére, hogy előtte soha eszembe nem jutott, így boldogan mondtam rá igent. Innét jön a szerzetesi hivatásom, és aztán a kisnővéreknél az meg szintén ugyanebben az időszakban, még egy hét se telt el, aztán az éjszaka után, amikor nálunk Pasaréten nőttem föl. Általában ott laknak azok a ferences testvérek, akik egyszerű fogadalmasok, és azért általában az örök fogadalom, a nem is mindig, de nagyon sokszor ott Pasaréten szokott lenni. Ebben az évben is így volt. Mentem szépen az örök fogadalomra, mentem föl a kórusra, mint kórustag, nekem az ilyen otthonos terep. És ahogy nézek le a kórusról, így a hívek összegyűlt seregére, egyszer csak észrevettem két kék színű fátylat. Na, akkor rögtön kék fátyol, a kisnővérek amúgy is rajta voltak így a kis listámon, hogy kik azok, akiknél én el tudom képzelni magam, akiknél azt érzem, hogy na ez olyasmi, amit tudnék élni, vagy akik között tudnék élni, és hát a mise után rögtön meg is kerestem őket, és akkor rajtuk keresztül beszéltem az előjáróval, és nem sokkal később szintén kaptam egy nagy megerősítést a Szentlélektől, hogy ez lesz az én helyem, itt ez jó lesz, ez lesz az.
És az az elképesztő, hogy én úgy már volt szerencsém néhány kisnővérrel közületek találkozni, és sőt beszélgetni is a rádióban, hogy annyira szépen énekeltek, közel álltok a zenéhez mindannyian. Ez az életélményem nálatok, hogy nagyon pozitív élet megközelítés, ez jellemző mindannyiótokra szinte.
Igen, ez valahogy, ha nem is mindenki, de azért a többségnél egy ilyen közös vonal. Akár ez, hogy sokan zenészek is.
Te is?
Hát igen, én is tanultam fuvolázni, mert én ilyen szempontból a kisebbek közé tartozom, azért a Klára nővér a hegedű tanár, meg Mária nővér a zongora tanár, tehát vannak azért, akik nálam jóval képzettebbek, de igen, én is tanultam fuvolázni, de hát azt már a közösségben megtanultam gitározni.
Szoktatok is zenélni együtt? Meg
igen, amikor igen. Vannak ilyen alkalmi jellegű zenéléseink, illetve van, ahol a szolgálathoz is kapcsolódik, például Miskolcon, ahol most lakom, az imádságházában, ott szokott lenni időnként dicsőítés, akkor azon is szoktunk közösen zenélni.
Akkor tulajdonképpen elindult 2015-ben benned ez az érzés, volt akkor neked egy jelölt időszakod, aztán a noviciátus, ez mennyi évet ölelt fel nálatok, és volt már az örök fogadalmad?
Még nem.
Tehát benne vagy a noviciátus.
Juniorátusban vagyok.
Juniorátusban vagyok,
igen.
Van ilyen is? Akkor
igen.
Hogy van igen. Ez sorban?
Tehát úgy van, hogy amikor belép valaki, akkor először van egy vagy két év jelöltség, általában nálunk kettő, de van akinek egy év, ilyenkor még a jelölt, ő már együtt lakik a nővérekkel a rendházban, de még nem hordja a habitust, még nincsen nővérneve, még a keresztnevén szólítják, de már bekapcsolódik elég aktívan így a ház életébe. Amikor véget ér a jelölt idő, akkor van az úgynevezett beöltözés, nagyon beszédes, akkor kapjuk ezt a szerzetesi ruhát, akkor még egy fehér színű fátyollal, nem ezzel a kékkel, amiről általában így könnyen föl lehet ismerni, lásd, én is így ismertem föl. És ekkor kapja a nővér nevét. Tehát, hogy nekem is ez, hogy Franciska a nővér. Franciska az nekem nem keresztnevem, ez nem, nem ezt kaptam a szüleimtől, hanem ezt a jelöltség végén, a beöltözéskor kaptam ezt a nevet.
Mi alapján kaptok ilyen nevet?
Amikor én voltam jelölt, vagy hát amikor én voltam így soron, hogy hát mi már ketten voltunk jelöltek, akkor úgy nézett ki, hogy a közösség választja a nevet. Tehát a közösség fogadalmas tagjai. Mi ketten nyilván nem, még nem voltunk fogadalmasok. Bevallom, én súgtam, vagy hát amikor kérdezték, hogy nekem van-e valami ötletem, vagy ihletem, vagy bármi, akkor én mondtam ezt, hogy Franciska, és aztán meg is kaptam, de ezért így nem volt biztos, hogy ezt a nevet fogom kapni, de aztán végül
ennek szerint ők is úgy érezték, hogy ő igen. Talán a Ferences, ugye az Ferenc Franciska
igen.
Tehát megkapjátok ezt a nevet, igen, és
igen,
akkor?
És akkor kezdődik a noviciátus. A novícia az újoncot jelent, latinul, és úgy szerintem elég jó kis fejező, ez újoncidő. Tehát már nővér, de még kicsit ott van a fenekén a tojáshelyén. Ez nálunk egy 2 éves időszak. Az első év az úgynevezett csendes év, megint egy nagyon beszédes névről beszélünk, tehát ez egy elvonultabb, csendesebb időszak. Amit nagyon szerettem, azt, amikor én voltam novícia, Klára nővér volt a novícia mesternőm, ő úgy nevezte, hogy lelki gyakorlatos év. Szerintem ez úgy jól kifejezi ennek a csendnek a célját. Tehát ebben az időszakban nem volt saját telefonom, internetet, nagyon minimálisan, tehát hogy nekem annyi volt, hogy fordítási munkákhoz volt, hogy néha használhattam, de amúgy nem, azon kívül nem használhattam az internetet. A családomat csak olyan keretekben láthattam, hogy karácsonykor meg húsvétkor csak a szüleim jöhettek el meglátogatni. Havonta egyszer írhattam nekik egy kézzel írott levelet, egyébként nem, tehát ilyen külvilágtól, hát ha nem is hermetikusan, de azért elég erősen elzárt időszak. Mert eznek az a lényege, hogy tényleg egy befelé fordulás, egy imádságos év, egy ilyen elmélyülős időszak, ami nyilván mindenkinek más és más, van akinek ez nehéz időszak, nekem egy nagyon áldott időszak volt, de ez egyénenként változó, de mindenképpen egy különleges és nagyon értékes időszak.
Ezt tulajdonképpen végig imádkozzátok, és akkor...
Nyilván mást is csinálunk, tehát hogy...
Nem, mert nyilván nem is
például mi nagyon sok gyógynövényt morzsoltunk. Ez így nagyon, tehát csendes évről valahogy így elzült eszembe folyamatosan, így morzsoljuk a gyógynövényeket. Jó, nem csak azt csináltuk, de ez valami nagyon ilyen bennem maradt.
Akkor Bükszent kereszten voltál?
Bükszent kereszten, igen.
Hát akkor
Bükszent
kereszten voltam. Ahogy így mondtad, igen.
Gyakorlatilag kiépíteni azokat a gyökereket, amiknek aztán később így meg kell tartani a kis hivatásunkat. Ez az első év. A második év az úgynevezett apostoli év. Ez arról szól, hogy gyakorlatilag belekóstolgattunk a különböző szolgálatokba. Kicsit az is itt már kezd kiderülni, hogy valakinek mi az, ami úgy inkább a vonala, mi az, amiben hát lehet, hogy nem őt kéne erre küldeni. Minden kicsit sajátos lett, mert hát a miénk, hogyha valaki így számol, akkor így igen, az 2020, tehát 19-be kezdtük, tehát így 19 őszétől 2020 augusztusáig, az ugye a
az
COVID.
Az egy speciális, igen, COVID időszak volt.
Szóval miénk ilyen szempontból kicsit sajátosan alakult, de igen, ez időszak egyébként erről szól, hogy így bekapcsolódunk a különböző szolgálatokba.
És te, mint végzett jogász, milyen szolgálatokban tudtál bekapcsolni?
Apostoli évben például van ugye Arlóban az alapítványunk, az Elfogadlak alapítvány, és akkoriban, aki vezette a köre Rita nővér, ő például szerette volna átdolgozni egy kicsit az alapító okiratát, meg jogilag egy kicsit rendbeszedni a dolgokat. És akkor jött a kis jogász, ráadásul korábban ügyvédjelöltként sokat dolgoztam alapítványokkal. Volt egy időszak, mindegy, amikor a közhasznosságnak lejárt egy határideje, akkor volt időszak, amikor kb. Fotószalagon alapító okiratokat néztem át, megdolgoztam át, szóval volt gyakorlatom konkrétan ebben a területen is. Elég sokat jártam Arlóba, és néztük ezt, ott így dolgoztam át. Ez például egy kifejezetten szakmai jellegű munka volt. Pont elkezdtük volna a Petra nővérrel azt, hogy a hospice-ba járni, hogy kicsit azzal a szolgálattal is megismerkedjünk, de rövid időszak lett így, mert hát az első dolog, amit lezártak, az a kórház volt.
Egyébként van beteg gondozás, vagy betegekkel való foglalkozás?
Van, aki ilyesmivel foglalkozik. Az előbb említettem Petra nővért, ő idősek otthonába jár, meg hospice-ba, Bernadett nővér is kórházba jár, ilyen lelki támaszként, igen. Van, aki ezzel foglalkozik. Egyébként ezt pont szerettem a közösségünkben, hogy nagyon színes. Nagyon sokféle szolgálatunk van, és egy kicsit van egy ilyen vonala is, hogy nyilván vannak szolgálat, amikre kell ember. Például ott az alapítványhoz kellenek emberek, kellenek nővérek, hogy az működjön, vagy a lelki gyakorlatos ház. Tehát
a lelki gyakorlatos házatok az valami fantasztikus hely. Ott jártunk már családilag is. Klára nővér fantasztikus és értő vezetésével és segítésével, hát neki a személyisége is valami elképesztő, és nagyon sokat kaptunk tőle családilag, úgyhogy azt tapasztaltuk is, hogy mennyire csodálatos a lelki gyakorlat nálatok.
Igen, tehát hogy ő például neki ez a fő szolgálati területe, hogy ő azt ott csinálja. Van, hogy más nővérek is bekapcsolódnak, volt már, hogy én is bekapcsolódtam ebbe, de ahhoz, hogy ez ott működjön, ahhoz azért kell, hogy valaki ott legyen, és ezt így csinálja. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan van egy ilyen vonal is, hogy azt nézni, hogy az adott nővér miben jártas, mihez van affinitása, ez is benne van, nem csak az, hogy itt ez a munka, és ezt most valakinek el kell végeznie, és te vagy most szabad, te csinálod. Hanem van ebben egy ilyen párbeszédes jelleg, meg egyfajta rugalmasság, és nekem ez például nagyon vonzó volt a közösségünkben, ez a fajta rugalmasság.
És hogy lesz egy jogász nővérkéből hamarosan óvópedagógus?
Az óvodapedagógia úgy jött most be a képbe, hogy Arlóban most épül egy katolikus óvoda, és kérés volt érsekatyától, hogy legyen ott egy nővérrel. Arlóban is van ugye egy rendházunk, és ott épül az óvoda, akkor legyünk ott jelen. De történetesen pont óvodapedagógus éppen nincs a közösségben, nagyon sokféle végzettségű van. Van, aki egyébként közelebb áll az óvodapedagógiához, mint a jogász, tehát nem ez alapján kerültem oda, tehát hogy van például tanító, aki mondjuk közelebb állna ehhez. De a pontos hátterét én se tudom, mert nem osztották meg velem, hogy miért rám esett a választás, de engem választottak.
És hogy viszonyulsz-e ehhez?
Hát ez a csavar az egészben, mert én nem emlékszem, hogy említettem volna előtte a nővéreknek, de én kamaszkoromban óvónéni szerettem volna lenni.
És a jó Isten. És az
ez nekem egyértelműen így a Szentlélek sugalmazás lehetett, mert ez alapból nem következik logikusan, hogy a jogászt küldjük. És nem emlékszem rá, hogy ezt említettem volna nekik, hogy nekem régen volt egy ilyen vágyam.
Mondhatjuk úgy, hogy akkor a Jóistennek ez egy gyönyörű, szép, aranyos és édes kis ajándéka a számodra.
Igen, kicsit így visszakapok valamit, amit azt gondoltam, hogy el kell, hogy engedjek, még réges-régen, és azt most így szépen visszakapom egy ilyen szép kis ajándékba csomagolva.
És hozzá kell tenni, hogy akkor ezzel együtt még azt is, amiről egyébként le kell mondanod, vagy lemondotok, hogy gyermeketek szülessen, ugye? És mégis annyi gyermeket kapsz a Jóistentől, hogy több, mint valószínű.
Ha mennyit én nem tudnék megszülni.
Igen.
Igen, és ebben ez is nagyon szép, hogy nekem az egyik legnehezebb dolog elengedni, amikor ez volt, hogy szerzetes hivatás, azzal együtt, hogy boldogan mondtam igent, és önként vállaltam, és nem volt ebben így ilyen szempontból kérdés, de ami mégis egy kicsit nehéz volt elengedni, az pont ez volt, hogy gyerekek. És amikor beléptem át a jogász, hát nem tűnt valószínűnek, hogy én leszek az, akit olyan szolgálati helyre küldenek, ahol elsősorban gyerekekkel kell foglalkozni, tehát még csak az se volt, hogy na majd ott biztosan, mert elég sok olyan szolgálati területünk van, ahol nem nagyon fordul meg gyerek a közelben. De hogy mégis így visszakaptam, és nagyon szerettem jogász lenni, nagyon szeretem a szakmámat. Az egyetlen dolog, amit hiányoltam a szakmában, azok a gyerekek voltak, amikor ügyvédjelölt voltam, úgyhogy ilyen értelemben is visszakapok valamit, amit kicsit, mint van az a kép, így főleg Facebookon láttam, hogy van az a rajz, hogy a kislány ott áll, egy kis plüsmacival, Jézus ott áll vele szemben, így kéri a kis plüsmacit, és a háta mögött tart egy hatalmas plüsmaci. És a kislány, hát nyilván, a gyerek úgy szorítja a kismacit, nem szívesen adja ki a kezéből, mert nem látja, hogy mekkora plüsmaci van a háta mögött. Szóval, hogy kicsit néha ez az élményem, hogyha el tudom engedni, ha át tudom adni, akkor tudja az Isten ezt ilyen formában visszaadni.
Kedves hallgatóink, Fáy Eszter Franciska ferences kisnővérkével beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Győzelemről
Minden forrásom belőled fakad, minden forrásom.